Apa, miért megy folyton jobb felé?
Hogy érted ezt, cinikém? Hogy jobb felé?
Folyton jobb felé tartsz. Utánat kell igazodni. Egyszer neki megy a falnak.
Nem vettem tudomásul a fiam figyelmeztetését, de este, mikor elégedett sóhajjal kinyitottam a könyvemet, többszöri szemüveg pucolás után végre tudomásul kellett vennem, hogy már nem látom jól ezeket a nagybetűket. Új szemüvegkel majd holnap bemegyek a klinikára. Nem mentem be. A feleségemtől jött levél Bécsből.
Mi ütött magába? Nem tudom elolvasni az írását. Csupa kriksz-kraksz, és lefelé tartanak a sorok. Magának megváltozott a kézírása.
Esős, nyirkos, rosszindulatú reggel a piszkos bécsi pályaudvaron, mikor Cinivel megérkezünk. Ebéd után lődörgünk a Grabenen, először van Bécsben és a határon túl, csupa izgalom, amit előkelően leplezni próbál. Kellemetlenül érinti, mikor felfedező sétán közben egyszerre csak meg kell állnia.
Mi az, apa?
Semmi, fiam, kicsit pihennem kell. Ne szólj anyádnak, tudod, mostanában néha rám jön, mindjárt elmúlik. Lihegve támaszkodom egy hirdető oszlopnak, nagyokat lélegzem, szűkölve magamban, hogy el kell kerülnem az ájulást, undorodom a nyilvános, hát még utcai szerepléstől. A roham csak ugyan elmúlik, élénken megindulok, gyorsan másról kezdek beszélni. Reggel elkísérem feleségem a Wagner Jaureg klinikára, kulcsa van a zárt osztályhoz. Fehér köpenyt húz, az ajtót bezárjuk magunk mögött, az első ágyban feltűnően szép fiatalember, barna, egzotikus, mint egy beduin törzsfőnök. Egy héttel ezelőtt kitüntetéssel doktorált, kész orvos, 3 napja tört ki rajta a skizofrénia. Lustán, közönösen ül, és elmerülve vizsgálja jobb kezét, tulajdon hüvelykujját próbálja elkapni, pont úgy, ahogy a bolondokat ábrázolni szokták. Másik, fekhelyen mosolygós öreg, derülten néz körül, mosolyogva hallgatja diagnózisát, hogy demencia senilis, és a többi, és hogy Istennel szokott beszélgetni. Szívesen válaszol a kérdésre, jól érzi magát, csak a füle lehetne élesebb, sokszor nem hallja világosan Isten beszédét, de Isten jó, ilyenkor kicsit kiabál. A feleségem már az ajtónál van, én meg ott állok egy ágy előtt, mintha gyökeret vert volna a lábam.
Mi az, miért nem jön már? Elkésünk a fordítójától.
Ennek itt mi baj?
Hagyja, nem érünk rá, nehéz eset láthatja.
Nem sokat látok, furcsa az arc kifejezése.
Terminális, ahogy itt mondják. Kevés napja van hátra, tumor cerebri, gyógyíthatatlan agydaganat.
Aha, tudom már. Havas barátom pusztult el ebben 25 éve, hát azért olyan szegény.
Annyiszor mondtam már magának, nem utasson részvétet a beteg előtt, azt nem szabad. Súlyos kedélybántalmat okozhat.
De hiszen nem tud magyarul mondtam, hogy szegény.
Mindegy, az arc kifejezését is megérti, nagyon vigyázni kell. Jöjjön már, miért csószog?
Aranka! Aranka! Nekem agydaganatom van!
Menjen már a hülyeségeivel, nem szégyeli magát, mint egy elsőéves orvostan hallgató.
Hogy érti, hogy orvostan hallgató?
Ez egy régi tapasztalat, az elsőéves orvosnövendék előírásosan keresztül megy minden betegségen, amivel szembe kerül. Himlője van és kolerája, tüdővésze és rákja, sorrend szerint, ahogy tanulja. Ez egy törvényszerű foglalkozási hipohondria, át kell esni rajta, nem is veszik komolyan.
Szóval azt hiszi, erről van szó? De értsen meg, nem vagyok neuraszténiás és 20 éves. Elég betegséget láttam.
Ugyan kérem, hát tanuljam meg. Az agydaganatnak 3 klasszikus tünetcsoportja van, amire a diagnózis épül. Fejfájás, szédüléses hányás, papillitis.
Ami a fejfájást és hányást illeti, csak nem akartam szólni. És mi az a papi? Hogy mondta ezt?
Pangásos papilla. A daganat nyomja az agyat a legkisebb ellenárás irányában. Azon a kis lyukon, ami a szemfenékből nyílik, vértolul a hártyára, amit a szemtükör konstatál. Ez egy biztos tünet, szinte feltétel az agydaganatnak. Na, siessünk, mert Gáspárik fél kettőkor ebédelnek, szóval négy dolgot ne felejtsen el.
Tudom, fejfájás, szédülés.
De hogy is, hagyja már ezt. Gáspárnak kell szólni a fordítás miatt, telefonálni, Cininek egy pulóvert, aztán...
Ja. Ami a fordítást illeti, külön véleményem van, majd meglátja. Másnap 10 órakor ott állok a Mária utcai szemklinika kapujában. Nem sejtem, hogy első 6000 évre berendezett gyermek életemnek, a hegykeség és önérzet korszakának ez a lépcsőház volt az utolsó stációja.
Szerkesztő úr, rég láttuk, kerüljön beljem. Na mi az, új szemüveg kellene? Öregszünk.
Na hát igen, úgy látszik, megint fejlődtem egy fél dioptriát. A látásomat nem féltem, csak a karom lenne hosszabb. Megnézni a funduszt is tüzetesen, tanár úr, hogy nincs-e valami rendetlenség?
Ó, hát nagyon szívesen. Na, foglaljon helyet, ígyni. Na, nézzük csak. Ejha, apuskám.
Mi az?
A szemfenék tele van vérrel. Ekkora vércsomók. Egész duzzadt a papilla. Professzor úr, tessék csak jönni gyorsan.
Üdvözlöm. Üdvözlöm, na, hadd lámozta a beteg szemet.
Van szerencsém.
Gratulálok, tanár segéd úr, kitűnő a diagnózis. Klasszikus eset. Gratulálok.
Professzor úr, az ön klinikáján lettem szemorvos.
Uraim!
Hát, kedves szerkesztő úr, egyelőre semmi képzelődés, ez sok minden lehet. Most szépen átmegyünk a szomszédba, látótérvizsgálat, színlátás, ellenőrzés, szkotóma, stb. Na, jöjjön!
Az újabb vizsgálat elhúzódik, aztán a folyosón várok. Fél óra múlva kijön a tanársegéd, kezében zárt boríték.
Na, hát itt a lelet, szerkesztő úr. Sürgősen vigye el valamelyik klinikára. Én Korányit ajánlom. Ott majd megmondják a többit. Legjobb, ha már holnap jelentkezik.
Nagyon köszönöm, nagyon kedves. Vagyis mit akartam mondani? Tudja ugyebár, hogy ezek a vérzések esetleg agydaganatra...
Ugyan, kérem, hát mondtam már, hogy sok mindenféle lehet. Nem kell kombinálni. Na, különben is ahhoz az kellene, hogy szédüljön és hányjon, és mindenféle reflex... Na, de hát szó sincs róla. Én még nagyon rég láttam ilyen jó színben. Na, hát sietek, alázatos szolgálja.
Pangásos papilla, a bal szemen 1,5, a jobbon 2,5 dioptria. Furcsa, milyen könnyűek a lépteim, és az egész, az utca, minden valami más. 4 óra múlva ott ülök a könyvtárban. 4 könyvet válogatok ki, 2 külföldi, 2 magyar szerző. 1:30-re körülbelül tudom, ami érdekelt, mondatok kavarognak előttem, különösen egy. Ezek a daganatok előbb-utóbb feltétlenül halálra vezetnek, ezért a daganat műtéti eltávolítása még a mai nem kedvező statisztika ellenére is okvetlenül javasolt. A műtéti beavatkozás halálozási arányszáma sajnos még mindig 75-85%-ra becsülhető. A József utcánál kiérek a körútra, hova is kell mennem? Igen, még felszaladok a szerkesztőségbe. A kedves láng titkár mosolyogva fogad, mint mindig, én is összeszedem magam. Egy fiatal író jön be, szerettem benne, hogy tud természettudományt is. Most is efféléről beszélünk, a felfedezésekről az orvostudományban, és hogy nem csak a betegségek elleni küzdelem erősödik, a betegségek is fegyverkeznek. Igen, kérlek, nekem például agydaganatom van.
Miket beszélsz? Tudod, mit beszélsz? Egy művelt ember.
Hát, hogy ne tudna.
Na, jó, értem már, neked valami különleges betegség kell, ami másnak nincs. Ezúttal kicsit elvágtad magad. Ajánlok valamit, ami szebben hangzik, és nem olyan komoly. Extraszisztóli és diszhidrózis.
Nem, egyszerű agydaganat.
Beszéljünk másról. Erről majd akkor, ha mutatsz nekem egy leletet, pangásos papillát.
Parancsolj!
Pikáns. Kicsit pikáns. Ez igen. Tessék a levet. Hűte nekem, diktálnom kell. Szervusz!
Szervusz! Nem jelentkeztem a klinikán. Bécsbe se írtam. Azzal halogattam a dolgot, hogy egyenlőre majd várunk és figyelünk a sötétben. Áltatom magam, hogy a nyugalom mindennél többet ér, különben is sok dolgom van. A szerkesztőségi jelenet óta nyugtalan vagyok, lelkiismert furdalás gyötör, amiért egy hatásos fordulat kedvéért elárultam a leletet. Talán még el lehetne felejtetni az emberekkel, de elkéstem. Gyanúm, hogy már mindenki tud, mindent igazolódik. Az emberek gyorsan megfordulnak utánam, ismerősök kutató arccal néznek, gyöngédebbek, beszélgetni kezdenek, holott semmi mondani valójuk. Kár volt szólni, ez borzasztó. Érzem, hogy beszélnek, pletykálnak, kombinálnak. Valamit tennem kell, elhárítani a gyanút, mielőtt mások cselekszenek helyettem. Eszembe jut, hogy Gyula a laboratóriumban röntgen képeket csinált a koponyámról. Halló, Gyula, te vagy az?
Parancsolj.
Hallottam, hogy elkészültek azok a koponya felvételek.
Igen.
És hogy nincs folt az agyvelő?
Nincs.
Kérdezek valamit, Gyula. Ha volna folt az agyvelőmön, akkor most megmondanád nekem?
Nem.
Miért nem?
Mert bizonyos fogig az orvos a beteggel szemben is titoktartása van kötelezve.
Nem gondolod, Gyula, hogy második válaszod némiképp problematikussá teszi az első értékét?
De gondolom.
Tehát most mit higgyek?
Nem tudom.
Jó, majd beszélünk. Szervusz, köszönöm. Másnap reggel jelentkezem a korányi klinikán felvételre, mindjárt le kell vetkőznöm és ágyba feküdnöm. Nem arról van szó, jól vagyok-e vagy rosszul, ez az előírás. 10-kor kezdődnek az előzetes vizsgálatok, a reflex ellenőrzéseket már én mondom be, előre gyakorlatom van már. Először érzem a teljes felelőtlenség boldogító állapotát. Hogy magyarázzam a normális, rendes embereknek? Értsétek meg! Az ilyen görcsös lélek, amilyen az enyém, szüntelenül abban a feszültségben szorong, amiben ti boldogok csak egyszer-kétszer kerültök egy élet folyamán. Az élet minden pillanatában kénytelen vagyok az egész életemre gondolni. Nekem minden percem olyan, mint nektek, ha a 6. emeletről zuhantok alá. Hogy is mondja Shakespeare? A gyáva 1000-szer hal meg, a bátor csak 1-szer. Lehet, hogy beteg vagyok, lehet, hogy meg kell halnom, de ahhoz ennek a délutánnak semmi köze. Nekem se ahhoz az emberhez, akinek majd baja lesz belőle, hogy a világra jött. Különben is a vizsgálat még 100 félét deríthet ki, sok idő van még gondolkozni, dönteni. Leltárt csinálok lelkemben, és azon tűnődöm, van-e vesztenivalóm egyáltalán. Jól tudom, nem lenni rendkívül unalmas állapot az élet tarkaságához képest, viszont határozottan nagyon sok előnye van. Nem kell beszélgetni, kifogásokat keresni. Azám, ha az ember élvezni tudná ezeket az előnyöket, életen és halálon túl valami harmadik állapotban, hogy ne tudna rólam senki, ahogy a mennyei riportban álmodtam. És ha mégis tévedtem? 10-re befut az első látogató, égtelen jókedve van. Na, öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass? Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, italt, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. 3:30 felé 3 újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerekek, gyerekek. Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek. És az újonnan jötteken már látom, hogy az ajtó előtt, mikor beléptek, megálltak egy pillanatra, és állarcot vettek fel. Tekintetüket nevetésre állították be, a torkukat öblösre köszörülték. Eltűnődve fordulok az ablak felé, és Pista fejét látom, aki a háta mögött áll felesége mellett. Az arca elnyúlt, szájszögletei komoran lebiggyednek, felesége valami súghatott éppen. Pista nem fordul felé, biccent, ugyanakkor lemondóan legyint a kezével. Hangosan felnevetek, megütközve néznek rám. Semmi, semmi, valami eszembe jutott. Na jól van, mégis iszom egy stamperlivel. Adjatok! És kezdődnek előről a szertartások. A rugós tű fél óránként bepattan Ujjamhegyébe. Utána a röntgenszobába megyek, fogó közé szorított fejem három oldalról is fotografálják. Délfelé jelentik, hogy cukrom nincs. Na ja, akkor gyerünk a szemészetre. Megint az elsötétített szoba, a szemtükör, a látótér korong, piros és zöld foltok. Fásultam, várok, nem kérdezek semmit. A szerény, udvarias szemész mondja meg, hogy egyik szememen további másfél dioptriát romlott a papilla. Egy keddi napon hivatalosan értesítenek, hogy egyelőre elhagyhatom a klinikát. Kialakult eredmény nincs, minden öt napban jelentkeznem kell. Imre jön értem, és közli, hogy szobát vett ki nekem a svábhegyi szanatóriumban. A szanatórium előkelő és csendes, kora tavasz van, alig vagyunk 20 a hegycsúcsra épült palotában. Még nem tudják, hol vagyok, két egész nap telik el tökéletes magányban. Nehéz délelőttök, a halba sem megyek le, a reggeli rosszul létek, nem rövid rohamok többé, ebédig tart az önkívülethez hasonló tompaság. És mi alatt odabenn a koponya sötétjében lassan és szívósan dolgozik a végzet, odakün megmozdul az a csodálatos valami, rejtelmes módon átrezdül a külső világ. Bent a csontfalak közt valami történik. Egy ponton megindul valami folyamat, nem lehet tudni egyenlőre hol, belül a félgereszt két negyedek közt, vagy alul a lapos agyfenéken, elől a kérgen, vagy belül a szürke állományban. Lehet hátul a két pótagy valamelyikén, de lehet lejjebb is a nyúlt velő felé. Izgalmas szerencsejáték, hogy a csontrulett melyik rovátkájában áll meg a golyó.
Hallottad, Karintival, mi van? Na, mi lenne? Éppen csak vége van. Kész. Hát elmegy ez is. Na, hála Istennek. Te, meg lehetne próbálni Ferit a helyére. A lapnál.
A kis budai utcán ábrándozva jön lefelé a finom lírai költő. Rólam olvasott valamit, meg van hatva, végfut emlékein. Könyv szökik a szemébe. Érzelmek találkozás.
Ezt meg kellene valahol írni, az Isten is nekrológnak teremtette. Halála után odaadom a szemlének, igen, ez szép lesz kezdetnek, tulajdon novelláját idézve, a kisfiú, aki összerakott állvány tetejébe mászik, hogy ott trikójából elővegye gyerekkori hegedűt, és ebben a pillanatban összedől az egész építmény, hű de gyönyörű. Egy nekrológban az egész élete benne van.
És egész komolyan elérzékenyedik.
Bécs keresi a vonalat.
Jézus Mária, mi van magával? Most beszéltem Jenővel, hát maga nem értesít engem, hogy pangásos papillája van. Egy óra múlva indulok magáért. Rémes, hogy valaki ezt csinálja. Hogy lehet ilyen? Két hete tudja, és eszében nem jut,
bocsánat,
hogy...
három perc bontok.
És újra Bécs. Reggel 10-re jelentkezünk a klinikán. Itt, ezen a lépcsőn álltam 3 héttel ezelőtt. 3 hete csak? Hihetetlen, annyinak tűnik, mint egész életem odáig. Mint valami groteszk viccet dobtam oda, hegyke ötletemet nekem, agydaganatom van. Az a makacs gyanú kínosz, hogy akkor kezdődött az egész, mikor ezt kimondtam. A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, és ezzel lehetségesnek tartjuk őket. A valóságot az emberi képzelet teremti. Végre jön Pöcl a tanár. Jól tudja, ki vagyok, édesapja Bécs egyik legismertebb humoristája volt. A vizsgát most nem óvatos enyelgő játék, mint otthon, ahol mindenki ismer és szeret, mindenkit ismerek és szeretek. Ezeknek eset vagyok. Semmi más. Olyan vagyok, mint a katona, akit beöltöztetnek és kiképeznek, mielőtt a menet századba osztják. Vagy mint a bűnös, akinek hivatalos ítélete még nem érkezett le, de már el van marasztalva, büntetését voltaképpen már megkezdte. Egy délelőtt egész új dolgokat kezdenek, szaglásomat veszik elő, meg tudom-e még különböztetni a fokhagymát a szamócától. Ínyemet vizsgálják, nem zavarodtak-e össze az ízképletek? Végre furcsa kérdések következnek, hirtelen kell felelnem, összeadatnak, kivonatnak, íráspróbát vesznek, majd megkérdezik, tudom-e, ki volt Napóleon. Mi ez? Intelligencia vizsga? Beszéd és értelem gyakorlat? Hát már itt tartunk? Itt bizony. És ettől fogva görcsösen figyelni kezdek, vigyázok, megfontolom minden szavam, minden mozdulatom. Másnap már úgy viselkedem, mint a gyanúsított. Megjátszom, mintha nem tudnám, miről van szó, aztán keserves fáradtsággal olyan reflexet produkálok, mint egy egészséges ember. De nem hagyják magukat félrevezetni, a szép reflexre, amit büszkén kivágok, hallgatnak és tovább vizsgálnak. Befelé járok, és mert nem látok jól, korrigálni se tudom már lépteimet. Folyton lebotlom a kocsi útra, vagy neki megyek a falnak. Szemérmesen a sarokba megyek, vagy órákra elrejtőzöm a hideg mellékhelyiségben. Majd, ha diagnózisom lesz, úgy fog viselkedni, ahogy illik. Egyelőre beteg vagyok, semmi több. Hát aztán. Hát igen, émelygek kicsit, beteg vagyok, ennyi az egész. És ha az vagyok, talán nincs jogom hozzá? Kikeszmergek a kocsiból, odaállok a forgalmas utca szélére, és hányni kezdek hegyként, szemtelenül, szemérmetlenül. Az emberek megállnak, némelyik megütközve csóválja a fejét, mások csak bámészkodnak, egy inas röhög. Csak bámuljatok, hányok! Mit szóltok hozzá? Beteg vagyok, nekem szabad, nektek nem szabad. De! Tessék, itt látható a véleményem rólatok, magamról, az egész életemről, úgy, ahogy sikerült. De este 8 felé ott ülök mégis a Café de France teraszán. Nem tréfálok és nem káromkodom, már hallgatok, a fejem fáj. Csodálkozva figyelem a fájást, hogy ez is lehetséges, hogy ilyen mértékben lehetséges, és az ember mégis eszméletén van és gondolkodik is. Az acél abroncs, ami a koponyámat szorítja, apró roppanásokkal húzódik össze. Meddig tud még összehúzódni? Számolom a roppanásokat. Előveszem az órám, leteszem az asztalra. Morfiumot kérek. Mondom, nagyon nyugodtan és hidegen és ellenségesen.
Nem lehet. Tudja, hogy nem lehet. Mi jut eszébe? Mit akar azzal az órával?
3 percen belül morfiumot kérek. Habozva, nyugtalanul néznek rám, senki sem mozdul. 3 perc elmúlik, utána még 10. Ekkor nyugodtan elteszem az órát, és imbolyogva felállok. Vigyenek a fiakkerbárba, szórakozni szeretnék. Felszabadulva ugrálnak fel. Senkinek nem árultam el azóta se. A 3 perc elteltével el voltam számva először és utoljára életemben, hogy amennyiben további 10 percen belül nem áll ki a fejfájás, a legközelebbi villamos elé vetem magam. Soha nem derül ki, megtettem volna-e, mert a fájás hirtelen villanásszerűen kiállt.